Olyan világot élünk, hogy az ételre rá kell írni azt, hogy ehető. Rá kell írni az ételre, hogy nem tartalmaz mérget. Tehát attól jó az étel, hogy rá van írva, hogy nem tartalmaz mérget. És azt sem tudom, mit mondjak hirtelen, mert az annyira borzalmas, hogy arra, ami nem volna szabad mérgező legyen, rá kell írjuk azt, hogy nincsen benne méreg. Amúgy az ételnek kéne tartalmazni a mérget, mert attól étel az étel, hogy mérget is tartalmaz, attól finom az étel, de ez egy különleges étel, mert nem tartalmaz mérget. És tudom, hogy maga a cím ugye megint megbotránkoztató, hogy a halottak találták ki az örök életet. Ki írta rá az életnek a csomagolására az általunk elképzelt életre, ki írta rá, hogy örök? Vajon Isten ráírta a csomagra, hogy örök élet? Vagy mi írtuk rá, hogy örök élet? Hogy megértsük, hogy miről van szó, mert talán még mostanában nem érthető. Amikor Gibraltáron dolgoztam egy ilyen vendéglőben, kérdezi a főszakács, hogy otthon nálatok van-e biókaja? De nem így kérdezte, hanem angolul, hogy back home where you live, do you have organic food? És én néztem ki a fejemből, mert én ezt a szót életemben nem hallottam, hogy organikus étel, organikus kaja, ez már jó rég volt. Tehát ugye ez biokaja. És nem értettem, hogy mit akar kérdezni, hogy organikus kaja? Mondom, nem, nálunk nincs olyan. Nálunk csak normális étel van. Aztán később lett a Székelyföldön is biokaja, bioétel, organikus kaja. És megértettem, sajnos meg kellett értsem, hogy létezik olyan, hogy bioétel. Létezik olyan, hogy nem bioétel. De mivel, hogy korábban itten Székelyföldön, ezekben az időkben csak étel volt, és minden étel ehető volt, és nem volt benne semmilyen méreg jóformán. Nagyon sok embernek voltak tyúkjai, meg disznója, ugye főképp vidéken nem is volt szükség arra, hogy elmenjenek a boltba ételért bevásárolni. És aztán megjelent ugye méreg, és jól figyeljetek, mikor jelent meg a bioételnek a fogalma? Akkor, amikor megjelent az ehetetlen ételnek a fogalma, a mérgező ételnek a fogalma, hogy tartalmaz nem tudom milyen tartósítószereket, rákkeltőszereket és mindent. És ugyanígy most gondolkozzunk el, hogy mikor jelent meg az örök élet fogalma. Hogy ez a fogalom Istentől van-e, hogy örök élet? És be kell valljuk azt, hogy nagy valószínűséggel ezt mi találtuk ki. Nem Isten találta ki azt a fogalmat, hogy örök élet. Mert ő csak azt találta ki, hogy élet. És nem keltesztő, ez a fogalom nem szorult magyarázatra. Mert az élet az már eleve örök volt. Tehát Isten nem talált ki véges életet. Azt mi találtuk ki a véges életet? Mikor találtuk ki a véges életet? Vagyis egészen pontosan mikor fedeztük fel ezt a fogalmat, hogy örök élet? Hát akkor, amikor rájöttünk, már aki rájött, persze, mert nem mindenki jött rá, arra, hogy halottak vagyunk. Hogy halottak vagyunk. Akkortól van ez a fogalom, hogy örök élet, amikor az ember rájött arra, hogy ő meg van halva. A holtak találták ki az örök életet. Persze maga az örök élet az Istentől van, de a fogalom az a holtak fejében született meg, mert korábban ők nem tudták, mit jelent, hogy örökön élni. Mikor tudta meg az ember, hogy mit jelent örökön élni? Amikor halandóvá vált. Amikor halandóvá váltunk, akkor kezdtünk el gondolkodni azon, hogy lehet, talán van örök élet. És tudjuk jó, hogy igazából mindenki erre vágyik, tehát maga a tudomány is erre pályázik, hogy valahogy azt meg kéne oldani, az örök életet. Tehát az ember legbelül tudja, hogy az élet örök, de az, hogy ezt meg kell fogalmazza, tehát Pistike, az óvodában, vagy amikor még kicsike is, amíg gyermek, ő nem tudja, hogy van örök élet. Ő nem tudja, hogy az életnek van egy olyan jelzője, hogy örök, mert ő még csak nem is feltételezi azt, hogy van véges élet. Őt nem kell arra tanítani, hogy örök élet. És amikor elkezdik őt tanítani arra, hogy örök élet, akkor mi történik Pistikével? Egy borzalmas dolog történik Pistikével. Halandóvá válik. amikor ő elkezd tanulni az örök életről, amikor elkezd tanulni ő Istenről, ő halandóvá válik. Addig örök életű volt ő. Sőt, hogyha valaki őt megölte volna, ő automatikusan ment volna át az örök életbe. Ő nem tudta volna, hogy meg kell halni, vagy meg lehet halni, hanem hogyha őt megölték volna ugye a testét, akkor ő neki az idegen lett volna. A bárányt is egyszer ölték meg, ugye az ártatlan bárányt megölik, hát ő nem tudta mi az, de kétszer nem ölték meg. Ő nem tanulta meg, hogy mi az, hogy halál, noha megtörtént az ő testével. Tudom, ezek ilyen elvont gondolatoknak tűnnek, viszont jó megérteni ezeket. Jó megérteni, hogy hogyan született az a fogalom. Tehát a bárányt, amikor megölték, ugye mivel ő nem tudta, hogy van halál, ezért a tudatlanságban lépte át ezt a testi és a földi és a mennyei lét küszöbét. Tanulatlanul ment át a mennyek országába. Miért van halál? Miért van halál? Hát nem azért, mert megtanultuk a halált. Megtanultuk a halálnak a művészetét. És ki beszél az örök életről? Hát a halottak. Tudományos halottak. Fehérköppenyes halottak. A halottaknak különböző verziói. Tudományos, vallásos, politikus, arisztokrata. Tehát a halottnak nagyon sok verziója van. Pontosan úgy, mint a műkajának. Bemész a Lidlbe, vagy valahova, és látod a elnézést. Látod a műkajának a különböző verzióit. A polc tele van. Tehát választhatsz a mérgek közül. Az ehetetlen ételek közül. Ugyanígy nagyon sok verzió van a halálra. Nagyon sok halott van, akik beszélnek az örök életről. Mert hogy a gyermek nem beszél az örök életről, az teljesen biztos. Egy barátommal beszéltünk, hogy a kisgyermeke egy ilyen skizofrénikus állapotba került be, amikor ők Istenhez fordultak. Hallottak a gyerkőcök a szüleiktől Istenről, és keresték Isten, de nem találták. És ezekkel mi történt? Ezek megzakantak teljesen? Gondolta a gyermek. Mi van velük? Ők milyen Istenről beszélnek? Nem tudta a gyermek felfogni, hogy a szülők milyen Istenről beszélnek. És mit kell sokat beszélni róla? És ő nem tudta, de a szülők sem tudták, hogy nem kéne, ő nem a gyermekének kéne beszélni Isten országáról, hanem maximum magának, a férjének, a feleségének, de a gyermeknek nem, mert ő benne van Isten országában. Noha, itt még egy elbukott állapotban vagyunk, de ő tapasztalja még Istennek a gondviselését, a gyermek. Ezt úgy fogalmazza Jézus, hogy az ő angyalaik mindenkor látják Istennek az arcát. Tehát ő benne volt a mennyek országába, akkor a szülőnek elkezdte magyarázni azt, hogy milyen a mennyek országa. És a gyermek úgy bambult kifelé, hogy jó van, de akkor hol van? Tehát merre, balra, kicsit előre, meg egy kicsit hátra, merre, hol keresse? De ő benne volt, mert ő tapasztalta a mennyek országát, valamilyen mértékig, még a szülei által is a mennyek országát tapasztalta. Mert a szülei ugye Istenek számára. A gyermek a legelső istenképet hogy kapja? A szülei által. Ott megint megismeri, milyen Isten a szülei által valamennyire. Hogy gondviselő, ugye jó Isten, vagy pedig hát rossz Isten. És hogyha a gyermek meg van botránkoztatva rossz szülők által, nem gondviselő szülők által, nem szerető szülők által, ugye, hát annak már tényleg aztán majd kell ugye beszélni Istenről. Ő kívülről kell megkeresse Istent, mert bent már nincsen. El kell menjen érte, hogy valahol a világban megkeresse, valamelyik vallásban, valamelyik templomban, valamelyik gyülekezetben. És így születnek ezek a fogalmak, ezek a jó Isten fogalma is például. Jó Isten? Hát de miért kell azt mondani az Istenre az, hogy jó? Miért kell rátenni azt a véget, hogy jó? Vagy miért kell rátenni az ételre azt a bélyeget, hogy ehető? Vagy miért kell rátenni az életre azt a bélyeget, hogy örök? Hát azért, mert halottak vagyunk. A szavaink bizonságot tesznek a tévelgéseinkről. A szavaink igazolják azt, hogy amit a proféták kijelentettek, az igaz. Mert hogyha nem lennék halott, ha élő lennék, nekem nem volna időm az életről beszélni. Mert ahhoz, hogy az életről beszéljek, én kikerüljek az életből, halottá kell váljak, legalábbis lelkileg, minimum lelkileg meg kell halljak, el kell torzuljak, hogy tudjak beszélni az életről. És mi történt 2000 évvel ezelőtt? Hát az, hogy az ige testé lett. Jézus meg kellett halljon, be kellett jön ebbe az első halál állapotába, mert az első halál állapota ott Jeruzsálemben, akár Budapesten, vagy itten Gyergyóban is, az emberek ott vannak az első halál állapotába. És ő fel kellett vegye a bűn testét, a halálnak a testét fel kellett vegye, a bőrruhát ő is, hogy tudjon nekünk beszélni az örök életről. És kívülről persze, először ő is kívülről beszélt. Kívülről kellett megközelítsen, mert mind kint voltunk a külső sötétségben. A külső sötétségben voltunk, és azt, ami nem élet, ami halál, úgy neveztük, hogy élet. Ami halál, úgy neveztük, hogy élet. És akkor ő elkezdett beszélni arról, ami valóban élet. De még ő is úgymond kívülről, kifelé beszélt. A minap jött egy olyan gondolat, hogy az embertársainknak ne beszéljünk Istenről, mert nem fogják azt megérteni. Ha nincsen semmi értelme, kár az időpazarlásért. Kár az időért, mert az időpazarlás. Ne beszéljünk Istenről, hanem beszéljünk Istenből. Hogyha van olyan, ha azt megtapasztaltuk, mit jelent Istenben lenni, ne beszéljünk a mennyek országáról, mert annak nincs értelme, hanem beszéljünk a mennyek országából. Érthető a kettő között a különbség? Istenről beszélni, vagy Istenből szólni? A lélekről beszélni, vagy a lélekből beszélni? A mennyek országáról beszélni, vagy a mennyek országából beszélni? Na ez, ami nem mindegy. Hogyha az ember a mennyek országáról beszél, abból mi lesz? Vallás. Egy teológia, egy elmélet. Megjelennek a szent szellemek, a szent agyak. A szent agyak megjelennek. Mert a szent szellem, az magyarra lefordítva a szent agy, az dicsőíti a magyar keresztjén. A szent agyat dicsőíti a magyar keresztjén. Amikor Istenről beszélünk, amikor a mennyek országáról beszélünk, akkor vallást teszünk az ajkainkkal, hogy halottak vagyunk. Egy elméletet mondunk el egymás között, így pletyózunk Istenről. Ez olyan, mint amikor én nem vagyok ott, rólam beszélnek, és szoktam is bátorítani az embereket, hogy nyugodtan beszéljenek rólam. Hát, ha tanulnak, tehát nyugodtan lehet pletykálni is rólam, meg ítélkezni, mert engemet nincs, úgysem tud senki sem megítélni, csak a mindenható Isten az engemet különösebben nem zavar. Megvédeni sem tud senki, csak a mindenható Isten. Emberek biztos, hogy nem. De amikor az emberek beszélnek rólam, Attiláról, vagy a kiáltószóról, vagy rólunk, akkor nem belőlünk szólnak. Amikor két ember beszélget rólam, nem az igazságot mondja. Én amikor beszélek Jézusról, én nem az igazságot mondom. Tudtátok-e? Amikor beszélek Jézusról, Istenről, nem az igazságot mondom. Én akkor mondom csak az igazságot, amikor Jézusból beszélek, Krisztusból, az ő lelkéből beszélek. Amikor az Atyából szólok, akkor mondok csak igazságot. Máskor nem tudok én igazságot mondani. Máskor csak pletykálok Istenről, nem tudom őt mennyire zavarja, neki nem árt meg, az biztos, ha én róla pletykálok. De azt mondja, hogyha hiába veszem az ő nevét, az nekem fog megártani, neki nem árt meg, de nekem meg fog ártani. Ha hiába vettem az ő nevét, én pletykálok róla, pletyózok róla, az az embernek árt meg, nekem árt meg. Én hozom létre az örökké való Isten helyett az agyamban, létrehozom a hiába valót. Létrehozok egy vallást, egy elméletet, ami nem a szent lélekre épül, hanem a szent szellemre, a szellemnek a dicsőítésére, a tudás fájának a dicsőítésére épül a vallás. És ugye korábban már mondtam azt, hogy mi történik, hogy hát Istenről tudjuk, ugye most már róla pletykálva, tudjuk, hogy ő megvédi az embert, oltalmazza az embert, meg is gyógyítja őt, főképp, hogyha ha kéri az ember tőle, hogy megmutassa neki, hogy mi okozta a betegséget, ő meg is mutatja, hogy ez és ez és ez a bűn, életellenesség. Ezek vannak benned, ez okozza a betegséget. És nem csupán megmutatja, szembesít, én őszintén megbánom, azt mondom, hogy tényleg én hibát követtem el azzal, hogy azt cselekedtem. És amikor ezt őszintén megbántam, ő meggyógyít engemet. De kicsit összezavartam magamot ezzel. Tehát ott tartottam, hogy Istent nem zavarja, hogyha róla pletykálok, de engemet zavar. Vagyis engemet sem zavar különösebben, mert nekem jól esik, mert hallom a saját hangomat, az egóm szerepel. De nem tudom, hogy ez számomra halálos, mert az ő nevét hiába vettem, mert nem Istenből szóltam, hanem Istenről szóltam. Ezt teszi az összes vallás emberek, amit követtek, bármilyen felekezet, bármilyen gyülekezet, ahol vagy, az emberek Istenről beszélnek, és nem Istenből.
Itt mind hallgatom, amit mondasz, kezdem érteni, hogy olvastam régebb az aranylázról, hogy Amerikában és Alaszkában mennyi arany volt, különös, nem tudom most melyik államokban, inkább Alaszkában. És utána olvastam, hogy valójában sehol se volt arany. Néhányan értették csak meg, távol például Európából, hogyha lenne ott arany, nem hirdetget, nem jönne el onnan valaki ide hirdetgetni az aranyt. És innen nézte, hogy hazugság az, hogy valaki aranyhírit terjeszti egy másik kontinensen, akkor ő ott maradna, nem jönne ide, hogy mondja. És az történt az aranylázról, olvastam egy pár napig bele voltam rég-rég, hogy érdekelt a téma, és az történt, hogy tiszta nyomorúságot szült, ahol addig semmi se volt, tehát vadon volt. Létrejöttek ilyen 10-20 ezres városok szekerekből akkoriban, ilyen 150 évvel ezelőtt.
Vírusok.
És ilyen borzasztó mennyiség, hirtelen az emberek, mindenki odament, és volt, aki kapát felejtett elvinni, volt, aki pokrócot, hatalmas, olyan beláthatatlan hiányok születtek meg ezekbe a városokba, és hatalmasan meggazdagodtak azok, akik nem az aranyat keresték, hanem az volt a céljuk, hogy pokrócokat, szerszámokat, ételt adjanak el az ott levőknek.
Arany nem volt, de lett.
Arany nem volt, de lett. És tehát aki aranyért ment, mindenki nyomorúsággal tért haza, vagy az életit vesztette. Amúgy olyan is volt, hogy páran találtak aranyat, páran tényleg találtak aranyat, de azokat vagy agyonverték, vagy megölték ott helybe a városba azok, akik lerészegettek ott időközben.
Páran még a lottót is megnyerik végül is.
Igen, megnyerték a lottót arannyal, jöttek el onnan. És tényleg, amikor én is kezdem megérteni, hogy amikor te, hogyha érted, én, ha értegetem, hogy működik Isten országa, hogy működik Isten üzenete, lelkülete, akkor elég, ha cselekszed, és felfigyelnek. Megkérdezik, hogy te mi lett, de hogyha győzködöd őköt, akkor tényleg olyan lesz, mint a vallás is, mint az aranyláz, hogy hirdetnek valamit, ami nincs ott, hanem te fogod oda vinni, és ott hagyni nekik. Még azt is, ami nem volt ott.
Pontosan ez körülbelül így van. Mondjuk a cselekvés Jézusnál bármennyire is furcsán hangzik, az továbbra is beszéd volt a cselekvés. Ez a durva az egészben, hogy ő, tehát a cselekvés az beszéd volt, és most is beszéd. Nem hiába mondta azért Pál apostol, hogy a hit hallásból terjed, mert a maga a hit, maga az ige, az életnek az igéje, az életnek a tervrajza, az hallás által ment be a testbe, ugye, áthatolt a bőrruhán, ugye, és bement a testbe, bement a szívbe, bement a lélekbe. Itt, amire fel akarom hívni a figyelmet, az az, hogy nem mindegy, hogy valaki Istenről beszél, vagy Istenből. És hogyha Istenről beszélünk, akkor mi halált terjesztünk továbbra is. Tehát Isten nevében, mert használjuk ezt a szót, hogy Isten, akár Jézusnak a nevét is használjuk, de továbbra is halált terjesztünk mi. Továbbra is halált terjesztünk, és nem életet. Ha életet terjesztenénk, akkor nem Istenről beszélnénk, nem isteneznénk, úgymond fölöslegesen az ő nevét hiába nem vennénk, hanem ahogy Jézus mondta, megmutatta és megélte nekünk, tehát most megélte, megmutatta nekünk, hogy ő az atyából szólt. Az atya és én egy vagyunk. Én nem akarok róla beszélni, mert hogyha róla beszélek, akkor megint bizonságot teszek magam ellen, hogy én halott vagyok. Egyfajta, majdnem egy ilyen fekete mágiát gyakorlok. Ráolvasás, ráolvasom magamra, hogy én halott ember vagyok, mert azáltal kimondom Isten nevét, és hogy róla beszélek, azáltal én elmondom, hogy én rajta kívül vagyok. Rajta kívül vagyok, nem benne vagyok, hanem rajta kívül létezem. De rajta kívül, Istenen kívül mi van? Külső sötétség. Ezt mondja Jézus. Külső sötétség van Istenen kívül. És a külső sötétség tele van vallásokkal, templomokkal, gyülekezetekkel, felekezetekkel, amelyek meggyőzik az embereket, hogy eltakarják az Isten adta identitásukat. Maszkot tegyenek az arcukra. Ezt tették a vallások. Maszkot tettek, de ez jogosan cselekedték. Miért? Azért, mert a maszk már fel volt téve az összes emberre. A képmutatás által, a hamis képek mutatása által, amiket mi szerkesztettünk, mi hoztunk létre, és azt mutogattuk egymásnak. Tehát a maszk csupán a megjelenítése annak a torzulásnak, ami bennünk van. Ez a masznak a szerepe, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy képmutatók vagyunk, egy-egy halott képet mutatunk, nem létező képet mutatunk folyamatosan magunkról, a holtakról, egymásnak. És ezek a vallások, ezek a felekezetek, keresztény felekezetek, akik Istenről beszélnek és nem Istenből szólnak, nem csak arról győzték meg az embereket, hogy maszkra van szükségük, hanem arról is meggyőzték őket, hogy vakcinára van szükségük. Elküldték őket beoltani, beoltatták őket. Ez lett a következménye annak, hogy Istenről beszéltek. És miért megtévesztő? Azért, mert az emberek ezt a nevet tényleg félik, Istennek a nevét, ezt a szót, akár Jézusnak a nevét is ugye babonásan tisztelik. Ha valaki arról beszélt, akkor ugye ők megszeppentek, és hittek neki, hát hogyha Istenről beszél, akkor csak szent ember lehet. És nem tudták ugye az emberek, hogy azáltal vannak megtévesztve, hogy olyan emberek beszélnek nekik Istenről, akik a külső sötétségben vannak, nem Istenben vannak, nem lélek által szólnak, hanem betű által szólnak, mert másképp nem szólhatnak, mert lélek nincs náluk. Nincs ott a Szentlélek, Istennek a lelke. Nem igaz az, amit Jézus mondott és akart, hogy igaz legyen, hogy ahogy én az atyában vagyok, az atya én bennem van. Úgy vagytok ti bennem, és én ti bennetek. Mert aki hallja és cselekszi azt, amit mondok, ahhoz megyünk az atyám és én lakni. Ugye ez képes beszéd. Képesek ezek a beszédek, ezek a szavak velünk megértetni a lényeget, hogy Isten milyen közösséget akar az emberrel. A mennyek országában senki nem fog Istenről beszélni. Teljesen biztos. Itt a külső sötétségben, ahonnét még van menekvés, mert az első halál. Itt még van menekvés. Itt még meg lehet menekülni, de a külső sötétségből, vagyis a fizikai halál után már nincsen menekvés. Jézus beszél az újjászületésről, ami azt jelenti, hogy újból gyermekké leszünk. Tehát nem Istenről beszélünk, hanem Istenből szólunk. Ha hozzátesszük azt a szót, hogy Isten, ha nem tesszük hozzá, ha használjuk Jézus nevét, ha nem használjuk, lehet, hogy megjelenne Jézus maga, és ő nem használná Jézus nevét. Nem beszélne Jézus Krisztus nevében, így szó szerint, hanem belőle szólna, mert ő maga, Jézus. Ő nem fog arról beszélni, hogy hallottatok Jézusról, hogy milyen ügyes és intelligens ember, bölcs ember volt, meg gyógyító, meg proféta, meg Isten fia, hanem ő Jézusból beszélne. És ezért, miért fontos erről beszélni, mert még azt is mondhatná valaki, hogy nonsense, amiről beszélek, ez ilyen túl elvont fogalmak. Nem, egyáltalán nem elvont emberek, mert aki ezt érti, amiről most én beszéltem, akiben eleven ez a gondolat, ez az ige, ahhoz az emberhez a COVID nem tud bemenni. akkor most döntsd el, hogy jó-e erről beszélni, szükséges-e erről beszélni, vagy nem. Ahhoz az emberhez, aki ezt érti, a lelkében, a szívében ezt érti, az értelem benne van, ahhoz az emberhez nem tudott bemenni a betegség, nem tudott bemenni semmilyen hazugság, semmilyen manipuláció nem tudott bemenni, semmi sem tudott hozzá bemenni. Az ember túlélte a Covidot, hallott róla, biztos úgy elgondolkodott, de aztán visszamegy a dolgára. És az ő dolga az mi volt? Az élet. Nem az örök élet, az élet. Mert az örök életet azt mi fedeztük fel, ugye mi alkottuk ezt a fogalmat. Az élet örök. Képzeld el, hogy valaki azt mondja, hogy te Jóska, kész egy pohár vizet. Nedves, rendes, nedves víz. És akkor néznéd azt, hogy Jóska megbolondult. Mert ő nedves vízről beszél neked. Hát mit beszél Jóska nedve? Hát egyértelmű, hogy a víz nedves. Nem kell Jóska nekem, vagyis elmondani Jóskának, hogy a víz nedves, mert ő tudja, hát erről nem kell beszélni, a víz nedves. Arról sem kéne beszélni emberek, hogy az élet örök, de miért kell beszélnünk arról, az élet örök? Azért, mert halottak vagyunk. Ez az első halál, a második halál az, amikor meghalsz. A tested meghal. A második halál nem fog megártani annak, aki megérti, mit mond Jézus. Aki találkozik vele az ő élő valóságával, annak a második halál nem fog megártani. Ezt mondja ő. Akiben ő benne van, és aki benne van a Krisztusban, az ő Istennek a lelkében, annak nem fog megártani a második halál, sőt, megváltozik a nyelvtan, amit ő használ. A szó használata, a szó beszéde megváltozik, már nem fog Istenről beszélni, csak Istenből fog szólni. És cselekedni, bármit csinál, azt mind Istenből cselekszi, lélekből, Istennek a lelkéből. Ez a mennyek országa. Ez itt volt fontos erről ejteni néhány szót. Sajnos ez kicsit most úgy érzem, hogy én is kicsit Istenről beszéltem, inkább Istenről, mint Istenből, de akinek füle volt, remélem, hogy meghallotta a lényeget. Tehát nincsen nedves víz, ezt a fogalmat mi találtuk ki, ugyanígy nincs örök élet, ezt a fogalmat mi találtuk ki, mert Istennek meg se furt a fejében, akkoriban ejsze, hogy az élet lehet nem örök. Számunkra vált normálissá, hogy meg kell halni, és ezt a normát ráolvastuk az utódainkra, mert mi is ezt hittük, a halált hittük normálisnak, hogy meg kell öregedni, meg kell betegedni, és meg kell halni. Megtanultuk a halálnak a normáját, az új norma. Az új világrend akkor kezdődött, amikor az első ember kijött az Édenből. Az első emberpár. Az első emberpáros. Az az új világrend. Semmi új nincs a nap alatt, ezt mondja Isten. Ne áltassátok magatokat hülyeségekkel. Nincs új a nap alatt, nincs új világrend. Az összeesküvésen zárója bezárva. Még jött egy másik nagyon fontos gondolat is, csak hogy megértsük még jobban, hogy hogyan tévelgünk mi emberek. Egy barátommal beszélgettünk arról, hogy van, ismer egy haszontalan embert, ő. Ugye azt mondják az ilyenre, aki haszontalan, aki a normának nem felel meg, hogy senki házi. Azt is mondják, ugye, hogy akár szélhámos, vagy hogy nem hasznos része a társadalomnak. És hát igen, lehet, hogy engemet is ilyennek neveznek, ilyennek gondolnak, akik rólam beszélnek. Akik belőlem szólnak, azok nyilván ismernek engemet, mert megismertek engemet, és ők belőlem szólnak, abból a lélekből szólnak, aki bennem lakozik, aki engemet is megmentett. Aki rólam beszél, az az én ellenségem, az pletykál, ugye? De aki belőlem szól, az már az én barátom, mert ismeri az én lelkem. Kérdeztem ettől az embertől, hogy hát miért haragszanak rá, vagy mit mondanak erről az emberről, ugye? Azt mondja, hát mindenki meg akarja kimondani, mit csináljon. Mindenkinek van egy jó ötlete, hogy ennek az embernek mit kéne csinálnia. Jó, figyeljetek, hát valaki megérti. És ezt úgy rendszeresen közlik vele, hogy hát ő ezt kéne csinálja, meg mások szerint azt kéne csinálja, és mindenkinek van egy nagyon brilliáns ötlete arról, hogy ő mit kéne csináljon, az az ember. És kérdeztem, most ennek az embernek van ötlete arról, hogy ők mit kéne csináljanak. Ő mondogatja-e másoknak, hogy ők mit kéne csináljanak. És azt mondja, hogy nem. Ő nem mondogatja másnak, hogy mit kéne csináljon. Na mondom, ez a baj. Mert ő nem mondogatja, hogy más mit kéne csináljon. Miért nem mondogatja? Hát azért, mert ő elfoglalt. Ő el van foglalva azzal, hogy ő csinál is valamit. Az ember el van foglalva azzal, hogy csinál is valamit. Észreveszi, hogy hol van hiány. Az ő környezetében észreveszi, hogy hol van valamilyen hiány, azt a hiányt ő pótolja. Ha valami elromlott, azt a valamit ő megjavítja. És ő ezzel van elfoglalva, hogy benne legyen az élet benne. És szinte bátran kimondhatom azt is, ugye, hogy Isten benne. Mert aki az életben van, az tudja, hogy mi a dolga, azt nem kell megtanulja semmilyen tanfolyamon, sem iskolában, sem a szomszédjában, sem az apósától, sem az anyósától, sem a férjétől, sem a feleségétől. Nem kell leckét, tanfolyamot vegyen arról, hogy ő mit kell csináljon. Csak az Istentől elszakított gyermekekkel menjenek tanfolyamra és iskolába, ahol megtanulhatják, hogy ők mit kell csináljanak. De akik Istenben vannak, lélekben vannak, mint ahogy Jézus mondta, a szél fú, ahová akar, annak zugását hallott, de nem tudod, hogy merre jön és merre megy. Ilyen mindenki, aki lélektől született. Azok az emberek benne vannak a lélekben, benne vannak Isten tervében valamelyest. Noha egy elbukott világban élnek ők is, de benne vannak Isten tervében, és azt a tervet ők csinálják, végrehajtják, és nem mondják meg másnak, hogy mit csináljanak, mert azáltal megmondanák másnak, hogy ők mit kéne csináljanak, azáltal bizonságot tennének maguk ellen, hogy ők nem csinálják azt, amit csinálni kéne. Na, tudtátok ezt követni? Lehet, hogy nem. Elmondom a másik félnek a szemszögéből is ezt a dolgot, megvilágítom. Akik neki megmondják azt, hogy mit kéne csináljanak, az ilyen embereknek, azok az emberek azáltal, hogy megmondják nekem, hogy mit kéne csináljak, vagy ennek az embernek, vagy egy harmadiknak megmondják, hogy mit kell csináljanak, azáltal ők kijelentik magukról, hogy nekik van idejük, van fölösleges idejük arra, hogy azon gondolkozzanak, hogy a másik mit kéne csináljon. Tehát teljesen biztos, hogy ők nem csinálják azt, amit kéne csináljanak, mert hogyha azt csinálnák, amit kéne csináljanak, akkor nem volna idejük azzal foglalkozni, hogy más mit kéne csináljon. Érthető emberek, a külső és a belső között a különbség? Mit jelent valakiről beszélni, valamiről beszélni, vagy pedig valakiből szólni, és valamiből, egy állapotból szólni? Ezek a hasonlatok jöttek, ezek a beszédek jöttek erről. Isten kegyelme által már korábban, csak most szedtem össze, hogy csokorba, hogy tudjam valahogy elmondani, hogy mit jelent a külső és a belső. Nekem is az igazság az, hogy vannak olyan felvételeim, olyan videóim, amikor Istenről beszélek, mint egy farizeus, mint egy írástudó. Kijövök Istenből, és elkezdek róla pletykálni. Ráadásul nyilvánosan pletykálok. Sajnos vannak nekem is ilyen videóim, vannak ilyen állapotaim, amikor nem vagyok lélekben, akkor ez történik. Tehát magamat is megvádolom, ezek a szavak engemet is megvádolnak. Nem csak téged. Hogy meddig pletykálsz még Istenről? Vagy a mennyek országáról, meddig pletykálsz még? Mert amíg pletykálsz Istenről és a mennyek országáról, addig nem vagy benne. Addig folyamatosan kijelented magadról, és nem csupán kijelented magadról, hanem vissza is olvasod magadra a halált. És addig gyakorlod ezt, addig olvasod magadra a halált, amíg végül teljesen meghalsz. Végül teljesen el fogod veszíteni az élet lehetőségét. Kemény szavak, ugye? Bárcsak fognám be a pofámat, ne beszélnék erről. Bárcsak ne kéne szembesülni azzal, hogy halottak vagyunk, mert Istenről beszélünk, és nem Istenből. A mennyek országáról beszélünk, és nem a mennyek országából beszélünk. Ezért ugye amúgy ezt meg is mutatja, mert Jézus elmondta, hogy ilyen információs szinten, hogy tudjátok, hogy akkor ez úgy szokott történni, hogy aki Istenből beszél, vagy a mennyből beszél, azt az embert jelek és csodák követik. Emberek támadnak fel az első halálból, amiben van az emberiség. Meggyógyulnak, megelevenednek azok a személyek, azok az emberek. Ez történik akkor, amikor valaki Istenből szól, és mennyekországából beszél, és nem Istenről, és mennyekországáról. Tehát nem lehet átverni Istent, őt nem tudjuk, azt mondja a Pál apostol, hogy Isten nem csúfoltatik meg. Ki, amit vet, az fogja aratni is. Aki a testnek vet, a testből fogja aratni a halált. Aki az okoskodásnak vet, aki a tudás fájának vet még mindig, szent szellemezik, a szellemét, a szellemiségét, az agyát dicséri, ugye a szent agyat dicséri, az ember a szent agyból, a szent szellemből, avagy a tudás fájából fogja aratni a halált. Isten nem csúfoltatik meg, mindenki azt fogja learatni, amit elvetett. Ha valaki találkozott az élet fájával, megismert az élet fáját, aki nem más, mint Jézus Krisztus, belőle fogja aratni az életet. Nem az örök életet, hanem az életet, a feltámadást. És aki feltámad, itt még testben feltámad, az soha örökké nem hal meg. Így fogalmazza Károly Gáspár. Soha örökké. Soha örökké. Kemény dolog, ugye? Hát adja Isten, hogy ezek az igék megfogadjanak a szívedben, az értelmedben, és hogyha nem volt feltámadás, akkor legyen. És hogyha még sosem szóltál Istenből, csak Istenről, akkor történjen meg az, hogy Istenből szólsz, és akkor történik a világosság körülötted, a családodban, a közösségedben, az országodban. Amíg Istenről beszélünk, megyünk körbe a világban, egy színész után, hogy a színész megcsinálta ezt, akkor meg mi is követjük őt. Kereste Istent, körbe ments, aztán meg van öregedve, és hát találtam valami elméleteket, de ennyi. Istennel nem találkozott. De egy jó dokumentumfilmet csinált, amit meg lehet nézni, amivel még el lehet rabolni az életünkből, talán 2 órát. Ennyi röviden és tömören. Inga, hogyha neked van valami, akkor nyugodtan hozd meg te is, ha nem akkor.
Nincsen.
Na, ez egy picit elvontabb témának tűnhet, de tudom, hogy valakinek pont erre van szüksége. Én annak örvendek, hogyha valaki szereti az egyszerű beszédet, egyszerű példázatokat, amit ad az Úristen. Mint például egy nagymama ugye nem értette, hogy mit jelent az, hogy az ő férje nincs a temetőben. És akkor elmondta neki valaki, egy gyermek, hogy nagyi, ez olyan, mint a kesztyű. A kesztyű az mozog, a kéz benne van, és élőnek tűnik. A mi testünk is élőnek tűnik, ami valójában nem élő. A lélek nélkül nem élő a mi testünk. A kéz nélkül a kesztyű sem élő, nem ér semmit. Por és hamu. Por és hamu. Mi is. A mi testünk is por és hamu, nem ér semmit a mi testünk. Amiért éltél mostanig, és amiért terveztél, hatalmas terveket szőttél, hogy hogyan fogsz majd élni, hogyan fogod jól lakatni a testedet, az mind por és hamu, hazugság, az maga a halál. Mert lélek nélkül a testet, az egyenlő a trágyával, a hamuval, a porral, annál nem ér többet. Amikor a lélek kimegy a testből, viszont látásra, a test meghal.
Én most így a végére kapcsolódtam be ebbe az élő beszélgetésbe, de nem volt idegen számomra a téma, már amennyit hallhattam az egészből. Mindazonáltal sem, mert amikor elkezdhettem a YouTube-on megosztani a bizonyságaimat, akkor ugye Isten ihletett egy névvel, és hát akkor az volt a YouTube csatornának a neve, hogy Tabuk nélkül az igazságról. És hát az egy olyan periódus is volt, ami igazából arról szólt, hogy Istenről pletykálhattam. Mindazonáltal is, hogy akkor még többféle helyről inspirálódtam. Többek közt olyan emberektől is, akikről, hát én az akkori értelmemmel, az akkori látásommal, én meg voltam győződve, hogy mind ugyanazt a lelket kövessük. Viszont ezzel szembesülnöm kellett, és meg volt a helye, mert nekem is meg kellett látnom, hogy a vallásos világ hogyan működik, és hát meg kellett, hogy értsem, hogy nem minden arany, ami fénylik, tehát nem mindenki nem mindenki Krisztus követő és Krisztusból beszél, az ő lelkéből, aki ugye a nevét megemlíti. És amikor ez a periódus elmúlt, abban az értelemben, hogy szembesülhettem, hogy kőkeményen belevesztem a vallásba, abban az értelemben, hogy ugyanolyan írás tudóvá és farizeussá ítélkezővé váltam, mint ahonnan inspirálódtam, vagy még attól is keményebb. Hát ez abban nyilvánult meg, hogy rendesen vadáztam az alkalmakat, és már észre se vettem, hogy ez nem lélek ihletésére van, hanem pont az, amit elmondtál, az én szent szellemem, a szent agyalásom úgymond húzott csőbe, és hát kerestem az alkalmat, hogy hol tudjam megcsillogtatni az Istenről tudott dolgokat, amiket ugye kaphattam tőle, akár lélek által is, vagy amit ugye más emberektől is hallottam. És hát így én visszaéltem vele, és hát nem a mennyek országát hirdettem, hanem saját szakállamra. A Szent Szellemem nevébe úgymond ítélkeztem, és hát azon kaptam magam, hogy nagyon bekeményedett a szívem, és hogy az első szerelem elmúlt, annak a tüze, amikor valódi bizonyságokról beszélhettem, és amikor ezt megláthattam Isten kegyelméből, hogy nincs bennem már szeretet, csak egy csomó tudomány Istenről, egy csomó információ, ugye hát lerántotta rólam a leplet, mert hát az is egy kőkemény pokoli állapot volt, és nem értettem az egészet, és hát akkor így megmutatta, hogy miben vagyok. És hát utána le is, amikor szembesülhettem, akkor le is cserélte a nevet a csatornának, és onnantól kezdve nevezte el a csatorna nevét, hogy az életnek kenyeréből. Hát én még ezt is eleinte úgy nem tudtam hova rakni, és hát számomra elég idegen volt, mert érezhettem ennek a névnek a súlyát. A súlyát abban az értelemben, hogy itt ez most már nem az én, nem a Kingának a bizonyságairól szól, hanem arról a bizonyságról szól, amit a lélek, Istennek a lelke, akit az élet kenyerének is neveznek, tehát aki nevezünk, aki mindennapi kenyérrel ellát, tehát ezt most már valóban ő fogja úgymond amit ő ad, azt fogom megosztani, és nem én fogok agyalni és kutatni olyan dolgok után, amit én fejem szerint gondolok, hogy érdemes lenne erről beszélni, hanem egyenes adásba ő adja. Úgyhogy kellett ehhez is egy kis idő, amíg ezt is felfoghattam, mert a lelkembe éreztem, hogy ez így helyes megváltoztatni azt a nevet, amit adott, de nagyon, hogy kellett ahhoz is egy idő, hogy én tudjak azzal, tehát hogy felfogjam, hogy mi az értelme és mi a súlya annak, hogy ezt a nevet adta a csatornának. Úgyhogy ez is egy arra világító példa, tehát a témába egybevágó, amit az előbb elmondhattál. Tehát Istennek nem volt mindegy, tehát nyilván nem szólt bele a dolgaimba, addig is rosszabbat nem csináltam, tehát ezt is megengedte, hogy egy időt ebbe az állapotba töltsek el, hogy a javamra fordíthassa, de meg kellett, hogy lássam, hogy az a lelkület, az a farizeusi lelkület, az az írástudás, az az ego ugyan vissza tud élni Istennek a kegyelmével, Istennek a szavával, és úgy, hogy az ember észre sem veszi, és pont Pál mond erre egy hasonlatot, hogy mit ér nekem az, hogyha az egész világot megnyerném azzal, amit én tudhatok az igazságról, de a szívemben nincs szeretet. Na, én ezt személy szerint lelkemben megtapasztalhattam, tehát amit tudhattam Istenről, az azzal tele volt az agyam, de nem volt megélés, úgymond lelkiekben, és hát a szívemből kiment a szeretet. Na most azt érthettem még meg így, ami jött pár gondolat, így ezzel kapcsolatban, hogy igen, az ember találta ki azt, hogy az élet örök, halandó ember, mert szembesült azzal, hogy bármit csinál, mégis halott dolog az, és sőt, még ő is meghal. És hát szívében az a parányi lelkiismeret mégis azon keresztül Isten jelezte, hogy hát de ez nem az igazi élet, van ettől egy valóságosabb örök lét, ahol van az igaz élet, avagy az életnek a forrása. És nekem az a hasonlat jutott eszembe, hogy igen, az újszülött gyermek az, amik neki nincs szent szelleme, nincs szent agya, az nem agyal, sem azon, hogy mi az élet, sem azon, hogy mi a szeretet, sem azon, hogy mi az öröm, mégis cselekszi. Mégis cselekszi, és tisztán visszatükrözi, rendesen az emberek szemébe vágja pofátlanul, hogy én onnan jövök az életből, nekem tiszta a lelkem, én vagyok a világ világossága. Hogyan cselekszi meg ezt? Hát úgy, hogy ugye megkapja azt a gondviselést, azt az alapszükségletet, hogy életben maradjon, és ugye nem válogat, nem agyal. Tehát ő azt, amit kap, azt fogadja, amire szüksége van, azt valahogy kifejezi, de amikor kap, ő azzal válaszol is. Tehát a léleknek is van értelme, nem kell hozzá az agy, az agyalás, hogy a szeretetet hogyan is cselekedjük meg. Hát ugye akkor kell agyalni a szeretetről is, és beszélni a szeretet fogalmáról, amikor már az bennünk nincs meg, akkor kívül kell, hogy keressük, meg kell tanuljuk könyvekbe, meg kell tanuljunk mindenkitől annak mindenféle lehetőségét, és hát ugye rájövünk, hogy egyik sem az, mert bármennyire is megtanuljuk a szeretetet, azt, amit az ember, hogy milyennek kéne lennie, azért mégiscsak azt látjuk, hogy még sincs, tehát az ember mégis oda jut, hogy hiába, hogy betű szerint követi azt az elméletet, hogy hogyan is lehet szeretni és szeretetet kapni, azon kapja magát, hogy mégis az elfogy a készlet. Na már most az újszülött gyerek az nem ilyen, tehát belőle nem fogy ki a szeretet addig, amíg ugye ki nem öli belőle a világ, az istentelenség, vagy a felnőttek, tehát ő tökéletesen visszatükrözi az örök létet, Istennek a tökéletességét, tehát ahonnan ő jön, a szeretetből, az életből, az örökké valóságból, és azáltal cselekszi meg, hogy ő nem kell beszéljen a szeretetről, nem is kell megtanuljon beszélni, hanem ő adja. Hálával fogadja, amit kap, és hálával mosolyog, hát mindent, amitől egy szülő szíve el tud olvadni. Tehát amikor örömét lelheti a gyerekébe, és egyáltalán az, hogy a kezébe tarthatja, közelébe lehet. Na hát akkor van az a momentum, amikor az ember felismerhetné, hogy igazából Istent tartja a kezébe. Tehát Istennek a tükörképét, Istennek a lelkét azért, mert tiszta tükörképe, tehát nincs abba a gyermekbe semmilyen életellenesség, nincs abba az emberbe semmilyen tudomány, semmilyen elméletek, semmilyen emberi gondolat, hogy hogyan is kéne élni vagy szeretni. Tehát ezekben mi vagyunk, ezért vagyunk az első halálba, és ezért van szükségünk az újjászületésre, és hogyan lehetséges az újjászületés? Hát egyáltalán embernek azért lehetetlen, mert az ember nem tudja a szent agyát, az agyát úgymond megtakarítani azoktól az elméletektől, azoktól a megélésektől, se a jótól, sem a rossztól, hogy a tökéletesnek helyet csináljon. Tehát erre csak az Isten lelke képes. Hogyan történik úgy, hogy az ember, ha vágyik arra, akkor belássa. Tehát kap belátást, és megláthatja azt, hogy ez a szent agy, vagy a...
Először betekintés, majd belátást.
Igen.
Kap betekintést, kap belátást.
Igen, hát nekem ez most így jön. És hát igen, tehát akkor érezheti az ember, hogy Istennek a legjobban a közelségét, akkor láthatja őt cselekedni, amikor már nem kell agyaljon, nincs szüksége Istenről tanulni, a szeretet fogalmáról tanulni semmiről, mert azt már élheti. Tehát azt kapja úgy, mint a gyermek. Tehát a gyermek ezért tudja tökéletesen visszatükrözni az Istent, az élet forrását, mert nem agyal, nincs neki agya. Úgyhogy a Szent Anynak mennie kell ahhoz, hogy a Szent Lélek a méltó helyére kerülhessen.